Kedves hallgatom! Az Új Szövetségben egy egészen más rendszer alatt élünk, mint ami alatt az ószövetségiek éltek. Pál ezt mondta a korintusi hívőknek. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az Új Szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Második korintusi levél, 3. rész, 6. vers. Egyes különös igemagyarázók azzal az újdonsült értelmezéssel állnak elő, hogy a vers értelmében nem kell tanulmányozniuk a Bibliát. Azt mondják, hogy a betű a Bibliát jelenti, és a lélek ad életet. Természetesen Pál nem ezt mondja, ahogy a következő igevers világossá teszi. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, világos, hogy ez a 10 parancsolatra utal, tehát tudjuk, hogy a betű a parancsolatok összessége. A 10 parancsolat a halál szolgálata. A törvény megöl. A törvény soha nem váltott meg senkit. Megöl, mert Isten ítélete alá helyez. A lélek ad életet, és olyan korban élünk, amikor a Szentlélek megújít, vezet, és megmutatja Isten akaratát. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 18. vers. Az áldozati rendszer Ábellel kezdődött, és Krisztus halálával ért véget. Ez a vers lezárja a tambeli útmutatást. A zsidókhoz írt levél 10. részének 19. versétől a 25. verséig terjedő szakasz, e fejezet gyakorlati része, és a kiváltságról és felelősségről beszél. Mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által. Zsidókhoz írt levél 10. rész 19. vers. A bizalmunk van, azt fejezi ki, hogy bátran járulunk Isten elé, de nem elbizakodottan. Ezt gondosan meg kell figyelnünk, hogyan jutunk be a szentek szentjébe, vagyis Isten jelenlétébe. Jézus vére által. Azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 20. vers. Az a kárpit ketté hasadt, amikor Krisztust keresztre feszítették, és ez azt jelentette, hogy megnyílt az Istenhez vezető út. A kárpit, vagyis az ő teste által. A test ugyanaz a szó, mint amit János evangéliumának bevezetőjében találunk, ahol azt olvassuk, hogy az ige testé lett. János nem azt mondta, hogy egy új és élő út nyílt meg Isten felé, mert az inkarnáció, Krisztus élete nem vált meg minket. Mi a szentek szentjébe Jézus vére által lépünk. A belépés jogát nem az ő teste töltése, hanem a kárpit kettéhasadása, vagyis halála által kaptuk meg. Isten imádásának kiváltságát nyertük, de nem Jézus élete, hanem kereszt halála által. Nagyon fontos ez a különbségtétel. Azon az új és élő úton. Az a szó, hogy új, a görög proszfátosz szó fordítása, és azt jelenti, hogy újonnan megölt. Ez arról a tényről beszél, hogy az Úr Jézus Krisztus felnyitott nekem és neked egy új és élő utat Istenhez, az ő keresztre feszítése, a kereszten vállalt halála által. A régi áldozatok többé nem segítenek rajtad, és mivel nagypapunk van az Isten háza felett. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 21. vers. Milyen csodálatos kiváltság, hogy van közben járunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki örökké él, hogy könyörögjön érettünk. A kárpit, vagyis az ő teste által. Amikor Krisztus kiadta lelkét, amint a kereszten függött, a templom kárpitja ketté hasadt. és ez megnyitotta az utat az Atya közvetlen jelenlétébe. Most pedig meghív bennünket. Egyes magyarázók úgy vélik, hogy ez nem a hívők felé irányul. Azt hiszem, ez szól a hívőknek és hitetleneknek egyaránt. Mivel nagyfőpapunk van Isten jobbján, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 22. vers. Ez az Ároni papsághoz tartozó papok felavatásával kapcsolatos. Mózes meghintette őket a felavatás vizével, és meg kellett mosakodniuk, amivel jelezték, hogy készek Isten szolgálatára. Ugyanígy Istennek való odaszenteltségünk képessé tesz minket arra, hogy igaz szívvel közeledjünk hozzá. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, vagyis a hit teljességével, ami nem a hit mennyiségét érzékelteti. Ez csupán hitünk tárgyára vonatkozik. Az igazi hit mindig a hit tárgyától függ. Láthatod, a hitet másba is lehet helyeznünk. Bízhatsz földi lényben, és kiábrándulhatsz belőle. A hit nem csak annak elfogadása, hogy Isten létezik, mert ez csak azt jelentené, hogy nem vagy ateista. Nem csak Isten felőli ismeretet foglal magában, meg azt, hogy ismered az igazságosság útját, hanem a hit alapján cselekedned kell. Az igazi hit azt jelenti, hogy tényleg elfogadtad az Úr Jézus Krisztust, mint személyes megváltódat. Ez nagyon világosan áll előttünk. János evangéliuma első részének 11. és 12. versében olvassuk. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. A Krisztusba vetett hit azt jelenti, hogy elfogadjuk Krisztust megváltónknak. A hit az ismeretre épülő cselekvés. Isten sohasem kéri tőlünk, hogy ugorjunk a sötétbe. Nem értek egyet azzal a teológussal, aki ezt mondja. A hit ugrás a sötétbe. Ha ez igaz, akkor ne ugorj, mert esetleg egy 10 emeletes épületről ugrasz le. Nem kell a sötétbe ugranod, mert Isten nekünk ismeretet adott. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Római levél 10. rész 17. vers. Isten tette le hitünk alapját, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1. Korintusi levél 3. rész 11. vers. Neked az alapra kell építened, ez pedig ismeret, de hit is, mely erre az alapra épít. A hit cselekvés, amely ismereten alapul, és ez azt jelenti, hogy bízol Krisztusban személyesen, mint megváltódban. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. Ez azt jelenti, hogy mint hívők, a lelki papsághoz tartozunk. Az egyik legnagyobb igazság, amit Calvin János fölfedezett, hogy minden hívő Isten papja. Minden hívő Isten elé járulhat teljes bátorsággal. Olyan sokan kérik a lelkipásztort, hogy imádkozzék értük, ami rendben is van, de tudnunk kell, hogy valamennyi hívőnek bejárása van Istenhez. Neked éppen annyi jogod van Isten jelenlétéhez, mint nekem, vagy bárki másnak, mert mi az új és élő úton megyünk oda, amelyet Krisztus készített. Ezen az alapon járulunk Isten elé. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 23. vers. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk. Lényegében a hit a reménység fogalmát tartalmazza. Menjünk Isten közelébe. de szilárdan ragaszkodjunk a reménység hitvallásához. Miért? Mert megvan a reménységünk a jövőre nézve. Milyen csodálatos, hogy teljes bizonyossággal járulhatunk Isten közelébe, és ragaszkodhatunk hitvallásunkhoz, mert megvan a reménységünk. Ahogy az énekíró megfogalmazta, olyan közel, Isten közelébe, nem is lehetnénk közelebb, mert az ő fiának személyében olyan közel vagyunk, mint ő. Olyan drágák vagyunk Istennek, nem is lehetnénk drágábbak, mert az ő fiának személyében olyan drágák vagyunk, mint ő. Járuljunk azért oda. Szilárdan ragaszkodjunk. És most következik a harmadik bátorítás, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 24. vers. Egymást kölcsönösen buzdítsuk. A buzdítás a görög paroxizmus szóból ered, amiből a paroxizmus szó származik. Ez szó szerint az izgalom érzését jelenti. Egymást buzdítsuk kölcsönösen a szeretetre és jó cselekedetre. Terhedre vagyok. Egyes keresztjének azt mondják, hogy megháborítottam a lelkiismeretüket. Igen, remélem, hogy megháborítottam a lelkiismereteteket úgy annyira, hogy szeretni fogjátok egymást, és jó cselekedeteket visztek véghez Istenért. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 25. vers. Ha volt valaha olyan időszak, amikor a hívőknek össze kellett fogniuk, akkor az éppen ma van. A szétszóródás helyett össze kell gyülekeznünk Krisztus személye körül. Bátorítsuk egymást. Együtt kell tanulmányoznunk Isten igéjét. Isten tartogat valamit a gyülekezetnek, amit nem ad meg senkinek sem egyedül. Bizonyos szempontból önző módon tanítom Isten igéjét. Ez azért van, mert Isten nem ad nekem növekedést az ő igéjének megismerésében, ha csak nem közlöm másokkal. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el. Ha Biblia tanulmányozás folyik a gyülekezetedben, akkor vegyél részt rajta, mert áldást hoz neked, amit nem szerezhetsz meg úgy, hogy egyedül tanulmányozod a Bibliát. Itt van ez a három felszólítás. Járuljunk azért oda teljes hittel Istenhez. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk saját érdekünkben. Egymást kölcsönösen szeretetre buzdítsuk mások javára. Ez megint elénk hozza ezt a három ajándékot, a hitet, a reménységet és a szeretetet. Ugye mennyire gyakorlatias ez a levél? Mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. A zsidó népnek, amelynek a levelet címezték, a közeledő nap valószínűleg azt a napot jelentette, amikor templomukat elpusztítják, ami Krisztus után 70-ben következett be. Ne felejtsétek el, hogy a hívők a templomban gyülekeztek össze. Ott voltak pünköstkor is, amikor a Szentlélek megérkezett. Péter és János a templomba ment, amikor találkozott egy tehetetlen emberrel az ékes kapunál. De hol fognak összejönni a templom elpusztítása után? Az író sürgeti őket. Amint látjátok a nap közeledését, amikor nem lesz összejöveteli helyetek, folytassátok az összegyülekezést. A gyülekezet magánházaknál kezdett összejönni. Ez az összes figyelmeztetés között a legünnepélyesebb. Lényegében hallgatásakor égnek áll a hajunk. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 26. vers. Félelmetes dolog az élőisten kezébe esni. Simon Péter mondta, mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve, elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. Péter második levele, 2. rész, 21. vers. Azért figyelmezteti a zsidó hívőket, mert közülük sokan továbbra is látogatták a templomot, és valójában még áldozatokat is mutattak be. Úgy színlelték, mintha továbbra is Mózes törvénye alatt lettek volna. Ezáltal világossá tették, hogy Krisztus áldozata lényegtelen volt nekik. Mivel az állat áldozatok előképben mutatkoztak be, és Krisztus áldozatát tükrözték, most, hogy Krisztus meghalt a kereszten, már minden előkép beteljesült. Ezért, amit korábban az Isten parancsának való engedelmességként tettek, most már szándékos bűnné vált. Ha valaki folytatta a véres áldozatok fölajánlását, amelyet Krisztus befejezett, az félelmetes és szörnyű cselekedetet vitt véghez. Úgy tett, mintha a templomi áldozatok örökké szükségesek lettek volna. A zsidókhoz írt levél írója azt mondja nekik, hogy többé ne tekintsenek a templomra, mert többé nincs bűnért való áldozat. Ha valaki elutasítja Krisztus bűnért vállalt halálának az igazságát, neki többé nem érhető el a bűnért való áldozat, és többé nincs útja Isten felé. Neki Krisztusra kell fölnéznie inkább, mint a templomra. Ha ezt elutasítja, akkor csak az ítéletre számíthat. Isten igéje nagyon kifejező ebben a vonatkozásban. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, ez azt jelenti, hogy szándékosan tovább vétkeznek az áldozatok fölajánlása által. Ez Isten igéjével szembeni magatartás, amit Isten szándékos lázadásnak tekint. Többé nincs áldozat az Ószövetségben vagy az Újszövetségben a szándékos bűnökért, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 27. vers. Ha Krisztus 2000 évvel ezelőtt vállalt halála nem megfelelő, akkor semmi sem megfelelő. Isten semmi más nem cselekszik megváltásunk érdekében. Krisztus nem fog meghalni ismét, és természetesen neki nem szükséges ezt tennie. Szándékosan engedetlenkednek az igazság teljes megismerése után, ha tovább gyakorolják a templomi szertartásokat és az áldozatok fölajánlását. Most összehasonlítást alkalmaz. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 28. vers. Figyeld meg az összehasonlítást. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 29. vers. Ez valószínűleg a legünnepélyesebb nyilatkozat Isten igéjében. Az amellyel megszenteltetett Krisztusra, Isten fiára utal. Újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát. Zsidókhoz írt levél, 6. rész, 6. vers. Úgy cselekszenek, mintha Krisztus halála elégtelen volna a bűn kérdésének rendezésére, és úgy viselkednek, mintha Krisztus nem halt volna meg. Ez egyenlő azzal, hogy megvetik Krisztus vérét. Az ismeret hozza létre a felelősséget. Ha hallottad az evangéliumot, és hátat fordítasz Jézus Krisztusnak, fel kell hívnom rá a figyelmedet, hogy a pokol felé tartasz. Ezt nem én mondom, hanem Isten. Mert ismerjük azt, aki így szólt. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 30. vers. Isten ítélni fog. Ő a világegyetem szuverén ura. Mindnyájunknak meg kell jelennünk előtte. Istennek teljes joga van az ítélethez, ha valaki nem alázza meg magát előtte. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Péter első levele, 4. rész, 17. és 18. vers. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy hordoztad ítéletemet, hogy nekem Isten kegyelme jusson. Amen.